Kedves hallgatóink! A következőekben Fedzsák László görögkatolikus lelkész igehirdetését hallhatják, ami a 2021-es ökumenikus imahét keretén belül hangzott el Kecskeméten, a Kecskeméti Református Egyházközség szervezésében.
Áldás békesség, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus. És még sorolhatnám azt a sok köszöntést és dicséretet, amit magában a köszönésünkben az Isten felé tudjuk emelni a szívünket. Az előbb feleségem nálunk a Szentlélek segítségül hívó imáját, a mennyei király vigasztalót énekelte el, hogy igenis a Szentlélek egyesítő ereje vezessen bennünket az igazi egységre, ahonnan távol van minden keserűség, minden fájdalom, minden ellenségeskedés, nézeteltérés, mert az Isten azt akarja, hogy szeretetben éljünk egymással. A mai ökumenikus esténknek a vezérfonala a közös imádság, és hogy már az első alkalommal is Kuti József lelkésztársam említette, hogy minden napnak van egy mottója, egy jelmondat a Szent János evangéliumából, itt a 15. fejezetből. A mai napnak a mottója a 15. vers, amely így hangzik: többé nem mondalak titeket szolgáknak, azonban barátaimnak mondalak titeket. A közös imádság most a mottunk, és ehhez segít nekünk két szentírási szakasz is, hogy a szívünket a közös imádságra tudjuk hangolni. Az egyik a Római Levél 8. fejezetéből a 26. 27. vers, amikor ezt mondja az apostol, hogy gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. És ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közbe a szentekért. És Lukács evangéliumából hozza azt az aranyos jelenetet, amikor Jézus megkéri az egyik tanítványa, hogy tanítsa meg őket imádkozni. 11. fejezet 1-től 4. tartó versét olvasom föl. Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, mármint Jézus, amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is megtanította a tanítványait. Erre így szólt hozzájuk: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, add meg a szükséges kenyerünket minden nap, bocsásd meg bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Isten kegyelméből keresztény vagyok. Tetteim szerint nagy bűnös, hivatásom szerint hontalan vándor, a legalacsonyabb sorból s helységről helységre zarándokolok. Tulajdonom a következő: hátamon egy zsák száraz kenyérrel, mellem van a Szentírás, ennyi mindenem. A Szent Háromság ünnepét követő 24. héten bementem egy templomba déli Isten tiszteletet imádkozni. A Tesszalonikiakhoz írt első levelét olvasták az apostolnak, az 5. fejezet 17. versét, amelyben ez áll: szüntelen imádkozzatok. Ez a szó nagyon megragadott, és elkezdtem gondolkodni, hogyan lehet szüntelen imádkozni, amikor az embernek még mást is kell tennie, hogy életét fenntartsa. Fellapoztam a Bibliámat, és ott saját szememmel láttam azt, amit hallottam: minden alkalommal imádkozzatok a lélekben könyörögve és imákat mondva. Gondolkoztam, de megoldást nem találtam. Krisztusban, szeretett testvérek, az előbb idéztem az Zarándok elbeszélése című irodalmi mű
főszereplőjét, aki színes nyelven mesél, elmondja, hogyan tanulta meg ő a zarándok a szüntelen imádságot. Elmondja, vándorlásának útján kísérője nem volt más, csak a Szentírás, a Biblia, meg néhány darab száraz kenyér. Utitársa a szüntelen imádság, vagyis Jézus nevének ismétlése ajkával, lélegzetvételével, egész valójával, és az Isten él már benne az imádság által. Megváltozik körülötte minden, új arcot ölt a természet. A fák, a madarak, az erdők, a vadállatok, az idegen emberek, az egész mindenség új életet él, az Istenről beszél neki mindenki. Arról az Istenről beszél, aki kapcsolatot tart fenn velünk. Ugyanúgy keres minket, ugyanúgy megszólít minket, ahogyan Ádámot is kereste annak idején a csodálatos édenkertben, hogy Ádám, hát hol vagy? Isten Krisztusban jött el, hogy találkozzon velünk. Jézus állandó imádságban él, bensőséges egységben az Atyával, miközben barátjává tanítványait fogadja, és mindazokat, akik vele tartanak és találkoznak. És bevezeti őket, mint ahogy most is hallottuk Lukács evangéliumából, a számára is a legdrágábba, abba a szeretett kapcsolatba az Atyával. Azzal az Atyával, akit mi Atyánknak nevezhetünk és mondhatunk. Az imádság csodálatos találkozás magával az Istennel. Ezt a csodás találkozást sokféleképpen definiálhatjuk. Egy-egy érdekes gondolatot hadd olvassak föl. Például damaszkuszi Szent János ezt mondja. Az ima a lélek, a szív felemelése az Istenhez és a szükséges javak kérése. Szent Ágoston pedig beszélgetés az Istennel. Karl Rahner, az ima az ember lényege, ráhagyatkozás a szent titokra. Anthony Bloom, az ima Isten keresése, találkozás Istennel és közösségre lépés ő vele. Nálunk a katolikus egyház katekizmusa pedig ezt mondja, az ima élet annyi, mint állandóan a szent háromságos Isten jelenlétében élni. Mindannyian tudjuk és hittanórákon tanultuk, hogy az imádság az lehet egyéni, de ugyanúgy lehet másokkal közös is. Kifejezheti a mi dicsőítésünket Isten felé, a hálaadásunkat, a kérésünket, a könyörgésünket, magasztalhatjuk, panaszkodhatunk, és lehet egyszerű csend is. Ám sokszor az az érzésünk támad legalábbis, én sokszor érzem azt, ha szeretnék imádkozni, hogy valahogy nem vagyok képes rá. De ha Jézushoz fordulunk, mint ahogy a tanítvány is kérte, taníts engem, akkor már jó úton vagyok. Már elindulok Isten felé. Már a kívánság maga is imádság. Ezzel kapcsolatban Balsi Balázsnak a gondolatait hadd olvassam föl. Ő az egész egyházú évünkre, minden egyes napra írt egy rövid elmélkedést a szentírási szakaszokhoz. Ott az egyikben így fogalmaz. Ha nagyon szeretnék imádkozni, ha egyre inkább szenvedünk amiatt, hogy nem tudunk imádkozni, de vágyunk rá, akkor nyugodjunk meg. Ez a vágyakozás többet ér, mint sok olyan imádkozás, amikor az eszünk nincs ott, se a szívünk vágyakozása. Ez a tanítvány, amikor látta Jézust imádkozni, már a Szentlélek hatása alá került, aki szívünkben az élővíz forrása. Az Isten utáni vágyakozást fakasztva, kimondhatatlan sóhajtozásokkal imádkozik bennünk. Mint ahogy hallottuk is az előbb idézett római levélből. És így folytatja, A keresztény imádság tulajdonképpen nem más, mint részvétel Jézus imádságában. Abban a párbeszédben, amelyet az Isten fia folytat atyával a Szentlélekben öröktől fogva és örökké. A közös imának különleges ereje van az erkölcsi életünkre. Akik együtt tudnak imádkozni, azoknak könnyebb az együttműködés is. Mert az ima az nagyon intim dolog. Ha ott egyet tudunk érteni, együtt tudunk sóhajtozni, akkor már sokkal könnyebb egymás gondolatait is, egymás cselekedeteit is követni, átvenni, támogatni. Amelyik család együtt imádkozok, az együtt is marad. Igazi család egyházzá válik. A barátok egymásért is együtt imádkoznak, énekelnek, a szavakkal, a csend által lényegében közösséget teremtenek. Ha más hagyományú keresztényekkel imádkozunk, akkor megtapasztaljuk az egységet a barátság köteléke által, amely lényegében tőle származik, tőle, akiben nincsen megosztottság, nincs szétszakadás. A formák, a külsőségek változhatnak, színesedhetnek, én inkább így mondom, de ugyanaz a lélek köt össze bennünket. A Szentlélek megmutatja, hogy mit kell kérnünk. Anthony de Mello írja, egy ember keresztül kasul utazta a világot, csak hogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. Mit csinált a te mestered? Kérdezte az egyik tanítványt. Nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti az Isten akaratát. Az ima tehát nem más, mint keresés. Keresés annak az Istennek, aki már előzetesen megszólított minket, majd találkozás és egyesülés ő vele. Az ima Isten és az ember közös cselekedete. A lélekből és belőlünk fakad. A lélek tanít imádkozni. Az ima nem egyszerűen csak beszéd, hanem az egész életünk találkozása és egyesülése az Istennel. És a helyes válasz erre a keresésre az, ha nem csak szavakkal dicsőítjük az Istent, hanem az egész életünk is nem más, mint egy nagy dicsőítés, szinte mondhatnám úgy, mint egy nagy liturgia. És az is igaz, hogy az új szövetségi ima nem ugyanaz, mint a többi vallás imája. Ez az ima szent háromságos, azaz a fiúval, az atya akarata felé fordulunk a lélekben. Az ima nem más, mint a háromszor szent Isten jelenlétében élni. Úgy élni, mint gyermek, mint felnőtt, diák, nyugdíjas, aki dolgozik, beteg, vagy lelkész, vagy orvos, vagy akármilyen más foglalkozású. Isten jelenlétében élni, szeretni, dolgozni, szenvedni, és hát majd Isten jelenlétében meghalni is. Katekizmusunk azt mondja, a keresztény imádság és a keresztény élet elválaszthatatlan egymástól. Az ima visszahat az erkölcsi életünkre. Mindegyikünk úgy imádkozik, ahogyan él. Mindegyikünk úgy él, ahogyan imádkozik, mondja ezt is a katekizmusunk. Azaz, amilyen a mi imánk, olyan lesz a mi életünk is. Az igényes ima igényes élethez vezet. Az igénytelen, felszínes ima az életben is igénytelenséget, felszínességet szül. Ha tehát szeretnénk jól élni, akkor érdekünk jól imádkozni. A jó élet a jó imádságban kezdődik el. Mert az ima és a tett nem választható szét, nem külön világ. Az ima az életvezetésnek mondhatnám úgy a pilótája. Hol jelenik meg az ima áldása, az ő hatásosság az életünkben? Tehetjük fel a kérdést. Van egy közmondás. Ki mint él, úgy ítél. Érvényes ez az imára is. ki mint imádkozik, ki mint fordul az Isten felé, az imáiban olyan lesz az élete, olyanok lesznek a döntései. Az ima visszahat az életünkre. Alexis Carle, egy neves orvos mondta, az imádságnak az emberi lélekre és testre gyakorolt hatása épp úgy kimutatható, mint az emberi szervezet működése. Az ima növeli a szellemi és testi energiákat. Növekszik benne az erkölcsi erő. Igen. Minden tettünk és döntésünk előtt imába kellene fordulni az Isten felé. Ez az Isten felé forduló, vagy fordulás, az az alapot adja, az irányt, az értékrendet, az erőt, az életkedvünket, mondhatnám úgy még a vidámságunkat is, a kitartást, az erényt ajándékozza. Néhány gondolatot, vagy tippet hagyadjak erre. Mondjuk az imádságba tervezzük és hozzuk meg a nagy döntéseket. Nagyon jó Istennel megbeszélni, mondjuk a fiataloknak, hogy milyen pályát válasszanak. Megkérdezni, hogy vajon mit szánt neki élethivatásnak a mindenható Isten. Vagy hogyan vigyázunk a családunkra, barátainkra, hogyan viseljük el a szenvedést. Mert amit Istennel közösen döntünk, azt abban ő támogat bennünket. Az ima mindig megerősíti a jó döntéseket. Döntéseink előtt érdemes kikérni másoknak a tanácsát. Hányszor szoktátok kikérni a papotoknak, vagy a lelkészeteknek a tanácsát, úgy őszintén? Mások imáját érdemes kérni. Hiszen az imában mindig megnyerjük magát az egyházat, a hittestvéreink támogatását. Az imádság segít gondolatvilágunk tisztán tartásában is. Mindenkinek jutott már eszébe igénytelen, haragos, rossz gondolat. Emelje fel a kezét, akinek nem még. Hát bizony, ez így van, senki nem emelte fel a kezét. Az ima segít, hogy szeretettel gondoljunk a másik emberre. Szeretettel gondolkozzunk az életről, sőt, még az ellenségeinkről is. Nehéz helyzetben pedig előzi az elkeseredett, buta gondolkodást, hogy ne essünk kétségbe. Az imában rálátásunk van a saját életünkre, mert mi is, mint ahogy Jézus a tanítványaival fölment az úrszínváltozás hegyére, az imában mi is föl tudunk emelkedni erre a lelki úrszínváltozás hegyére, és könnyebben látjuk, hogy mely dolgokat hogyan kell változtatnunk. Az ima segít alakítani még az időbeosztásunkat, kapcsolatainkat, segít a tehetségünkkel való bánásmódba, vagy éppen még a pénzünkkel való bánásmódunkban is. Segít annak meglátásában is, hogy melyek azok a kapcsolatok, amelyek mondjuk nem építenek engem, inkább lehúznak. Melyek által folyik szét az én időm, a tehetségem. Milyen dolgokat kell elvágni, elmetszeni, hogy szabad lehessek. Az ima nem más, mint éberkontroll. Antony Blum atya szerint minden ima olyan, mint egy előrevételezett utolsó ítélet. Azaz tisztában látjuk, hogyan is állunk az Isten előtt. Melyek a jó dolgaink, és melyek a bűneink. Aki folyamatosan ellenőrzi az életében, az életét az imádság által, az annak lényegében könnyebb elkerülni a bűnt. Így az ima lelkiismeret átalakításában is óriási szerepet játszik. Ha pedig mégis megtörténik, hogy valamilyen bűnt követünk el, történik egy törés, egy lecsúszás, akkor éppen az ima tud az erőt adni, hogy talpra álljunk. Erőt, hogy újra kezdhessük, másként kezdhessük az életünket. Ezért fontos az úgynevezett bűnbánó imádság. Hogy éppen, hogy nálunk katolikusoknál, vagy ortodoxoknál a gyónás szentsége. Így az egészet, ha összefoglaljuk, azt állíthatjuk, hogy igényes, jó imádság áldásos hatással van mindig az erkölcsi életünkre is. De az ellenkezője is igaz. Az imádság elhanyagolása igénytelenné tesz bennünket. Ki mint imádkozik, úgy él, említettem az előbb. Az ima az ember alaptette, mondja Schmemann atya, aki szerint a legnagyobb hazugság az, hogy az embernek nem kell imádkozni. És ez tönkre is teszi az embert, sőt még a közösségeket is. A szüntelen imádság nem valósulhat meg csak a beszéd, csak a szavak szintjén, szavak által. Szüntelen úgy tudunk imádkozni, hogy az egész életünk imádságá, vagyis liturgiává válik, és nagyon jó példa erre a zarándoknak a története. Ha mindezt úgy jól átgondoljuk, akkor meg is érthetjük a csodát. Bár az imádságban Istent imádjuk, őt dicsőítjük, de ez ránk is visszahat. Mert az ember igazi önmagává válik, nem szórja szét magát. Meghozza a fontos döntéseit, a legjobb példát követi, nem fordul zsákutcába, nem alacsonyodik le az állatok szintjére, az ima megóvja az ellaposodástól, a szeretetlenségtől, a súlyos bűnöktől. Aki tehát Istentől megtagadja az imát, az imádást, önmagát is megfossza, hogy a legjobb önmaga lehessen, és így boldog is legyen. Mert nem egyszerűen az imádságos és nem imádságos élet között kell választanunk, hanem az igazabb boldogság és az elpazarolt élet, vagy a teljesség, és mondhatnám így a pokol, az élet és a halál között. Imádkozni pedig akarni és tudni is kell. Kevés, ha csak akkor és azt imádkozzuk, ami úgy spontán úgy az eszünkbe jut, vagy a kedvünk tartja. Mert a puszta kedvre nem lehet alapozni az emberi, baráti, szerelmi kapcsolatokat sem. A lélek segítségével az egyházban akarni és tudni is kell az imádságot. Az imádság nem csak spontán baráti beszélgetés, érzelmi kitörés, hanem tanulható, és ezért éppen tanulandó is. Felelősségünk van azért, hogy az imádságunk igényesebb legyen, és az majd hatni fog az egész erkölcsi cselekedeteinkre. Széchenyi István, a legnagyobb magyar is tanít bennünket, amikor ezt mondja: az imádkozás szent cselekedet, mely tettekre edz, szenvedélyeinket tisztítja, s fékezi, s így a léleknek azt az önállóságot és emelkedettséget szerzi meg, amely egyedül képesít arra, hogy Istenhez fordulhasson, szinte magaslatáig felszállhasson. Csodálatos gondolat ez. Mivel ekkora erkölcsi felelősségünk van, kedves testvérek, mi keresztények nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy széthúzás, rivalizálás vagy ellenségeskedés legyen közöttünk. Nem tehetjük meg, hogy mások kedvéért eldobjuk csodálatos lelki örökségünket. Vajon az emberek kedvét keressem ezzel, vagy az Istenét, teszi fel a kérdés Pál apostol a Galatáknál. Talán az embereknek akarok tetszeni? Ha az embereknek tetszését keresem, nem volnék Krisztus szolgája. Különösen most, amikor Európa meghasonlott, amikor több országban az olyan folyik a vita, hogy az édesapa vagy az édesanya helyett egyes vagy kettes szülőt írjanak be a személyi okmányokba, ahol a férfi vagy a női illemhelyek helyett közös vécéket építsenek, amikor az őshonos kisebbség nyelvéhez, kultúrához való jogához nem engedik, hogy hozzáférjenek, egy mozdulattal lesöprik az egészet, és milliónyi ember véleményét veszik semmibe, magukat olyan politikai előttnek való kisebbségek, amikor a szabadság eszméjét az erkölcsi szabadosság gyűri maga alá, amikor a szabad véleménynyilvánítást és vallásszabadságot a keresztények üldözése váltja fel, amikor mindenki másnak szabad véleményt nyilvánítani, csak az egyháznak nem. Nekünk mindenki megmondhatja, megszabhatja, különösen azok, akik még nem is keresztények, meg fogalmuk sincs róla, hogy mi az, hogy kereszténység, hogy hogyan kell élnünk, mit kell tennünk, de mi nem emelhetjük fel a szavunkat a környezetünkben látott erkölcstelen, testet, lelket romboló, természeti törvényeket meghazudtoló, vagy azokat felülírni akaró szokások, vagy tanítások, véleményekkel szemben. Amikor a világjárvány elleni védekezésben az összefogás helyett egyesek gátlástalanul csak a politikai karrierjüket építgetik, vagy álhíreket gyártanak, hazugságokat készítenek, és nem érdekli őket, hogy emiatt hányan betegednek, vagy halnak meg, mert semmi sem drága nekik. Csak magukhoz ragadhassák a hatalmat, vagy néhány óráig sütkérezhessenek a figyelem rivalda fényében. Egyet kell értenünk az imahetünk összeállítóinak a gondolataival, amikor így írnak, olyan korban élünk, amely egyszerre zavaros és nagyszerű. Veszélyes kor, amelyben semmi sem őrzi meg a lelket, amikor úgy tűnik, hogy gyors és teljesen emberi vívmányok mindent elsöpörnek. Az a veszély fenyegeti, hogy a civilizációnk meg fog halni a zajnak és a sebességnek egy kollektív őrületében, ahol semmilyen lény nem képes gondolkodni. Nekünk keresztényeknek, akik ismerjük a lelki élet teljes értékét, óriási felelősségünk van, ezt kell tudatosítanunk. Egyesülnünk kell, és segítenünk egymást, hogy megteremtsünk a nyugalom erőit, a béke menedékeit, létfontosságú központokat, ahol az emberek csendje Isten teremtő igéjét hívja. És így zárják a gondolatot. Ez élet és halál kérdése. És igazat adok nekik. Mi, görög katolikusok is, ezért szeretnénk templomot építeni. Hogy még egyel több legyen a nyugalom és a béke szigetéből, ahol elcsendesedhetünk, ahol bejöhet mindenki, és néhány percet, vagy egy órát eltölthet az Isten közelébe, ahol ki tudja zárni a világ ártalmas zaját, a világ szennyezését, amely el akar ragadni bennünket. Szent János írja Jézus szavait, arról ismernek meg mindenki, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Igen, nekünk keresztényeknek, Krisztus követőinek össze kell fognunk a szeretetben, és különösen az imádságban, mert Krisztus egyházának lelki-szellemi gazdagságát, tanításának kincseit, templomainak millióit, liturgiáinak szépségét és örömét nem lehet vék alá rejteni. Nem elég csak a Facebookon vagy a YouTube-on követni, vagy a kecskeméti televízión belenézegetni az Isten tiszteletekbe. Nagyon hasznosak ezek, de mégsem elég. Közösség nélkül ugyanis nincs élet. Közös imádság nélkül nincs lelki élet sem. Minden más csak silány pótlék, ócska hamisítvány. Kedves testvéreim, a hitvallásunk egyik formája legyen az is, hogy az idei népszámláláson meg fogjuk vallani a hitünket. Nem fogjuk szégyelni ezt a csodálatos lelki örökségünket. Ne szégyeljük. Merjük megvallani ezt a hitet az egész világ előtt. Mert ez nem csak kérés, hanem mindenkinek, aki Krisztus követőjének vallja magát, annak kötelessége is. Itt nincs olyan választás, hogy nem nyilatkozom, vagy nem akarok nyilatkozni. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt, mondja az Úr Jézus. Ugyanakkor nem csak Jézus barátainak kell lennünk, hanem egymás barátainak is. Az igaz barát az, aki képes áldozatot hozni, aki az életét is képes feláldozni Jézus szavaival élve a barátjáért. Jézus bebizonyította, hogy nincs felebaráti szeretet kereszt nélkül. Egyedül a kereszt, a másikért hozott áldozat mutatja meg a szeretet kimeríthetetlen mélységeit. A keresztények közötti megosztottság, az egymástól való távolodás botrány, mivel az Istentől való távolodást is jelenti. Milyen jó hallani arról, vagy akár itt a mai napon megtapasztalni, hogy sok keresztény, akiket ez a helyzet elszomorít, álhatatosan imádkozik Istenhez, annak az egységnek a helyreállításáért, amiért maga Jézus is imádkozott. Krisztus főpapi imájában arra hív, hogy térjünk vissza hozzá, és kerüljünk közelebb egymáshoz is, örvendezve a sokszínűségünk gazdagságán. Én bennük, te bennem, hogy ők is teljesen egyé legyenek, és megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amit engem szerettél. Olvashatjuk János 17. fejezetébe. Testvérem, vegyük végre észre, vegyük tudomásul, hogy magunk nem tudunk gyümölcsöt teremni. Nem teremhetünk gyümölcsöt a szőlőtő nélkül, attól függetlenül. A netkeringés, vagyis bennünk az élő Jézus hozza meg az igazi gyümölcsöt. Az ő szeretetében, kizárólag a szőlőtőn, mint szőlővesszők megmaradva jár át bennünket az ő életeinek a teljessége. Maradjunk meg a szeretetében, maradjunk meg a szőlőtőn, hogy jó gyümölcsöket teremjünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, egész életed imádság volt, tökéletes egységben az Atyával. Lelked által taníts minket imádkozni szerető akaratod szerint, hagy egyesüljenek a hívők az egész világon, a dicséretedben és a könyörgésekben, és jöjjön el hozzánk a te szereteted országa. Amen.
Fecák László görögkatolikus lelkész igehirdetését hallhatták, ami a 2021-es ökumenikus imahét keretén belül hangzott el Kecskeméten, a Kecskeméti Református Egyházközség szervezésében.